A hétfői rakétatámadás sorozat után mindenki azt találgatja, hogy vajon Vlagyimir Putyin orosz elnök szövetségi építési kísérlete most vajon megfeneklette miatt, vagy igazából azokat a szövetségeseit, akiket továbbra is tud együttműködni, nem igazán fogalmazunk úgy érdekli az újabb rakéta támadás sorozat, csak a háború egy részének epizódjának tartják ezt. Megváltozott a politikai hangulat az oroszok körül az elmúlt 24 órában a rakéta támadás sorozat miatt, vagy olyannyira azért nem? Kérdezem Ben Dazsevszky Antont, posztszovjet térség szakértőt, a Danube Institut kutatási igazgatóját. Szervusz, jó reggelt!
Szia, szervusz, jó reggelt! Hát a helyzet az, hogy a nagy változás a háború kezdetével állt be az orosz szövetségi rendszerben. A legtöbb orosz szövetséges ország, itt elsősorban a posztszovjet országokat kell érteni, olyan államokat, mint Kazaksztán, vagy Örményország például. Tehát ezek az államok megpróbálták a lehető legtávolabb elhelyezni magukat, már amennyire ugye a mozgásterük engedte, de ugye legtávolabb pozícionálni magukat Oroszországtól, sőt, ugye legtöbb még szavakban is elítélte, vagy legalábbis burkolt módon a háborút, és ugye békét követelt. Ugye ezt látjuk például Közép-Ázsiában, Kazaksztán vagy Üzbegisztán nagyon aktív politikát, külpolitikát folytat, és még akkor is, amikor Oroszországba érkeztek látogatásra, még akkor is elítélték a retorikájukban az orosz hadműveleteket. Tehát azt látjuk, hogy egyébként az a szövetségi rendszer, amelyet Oroszország leginkább a 2000-es évek közepétől, végétől épített fel, ugye az Eurázsiai Gazdasági Unió integrációs projektre gondolok elsősorban, az némileg megfeneklett 2014 után a Krím elcsatolását követően, és most hát újabb repedéseket kapott a háború kezdetével. Hiszen ugye ezek az államok, ezek a szövetséges államok veszélyes precedens látnak. Oroszország többek között az Ukrajnában élő orosz kisebbség védelmére hivatkozva folytat háborút, hadműveleteket, és hát ezekben a posztszovjet országokban mindenhol orosz kisebbség, ugye ez egy, hát jól látható, hogy ez egy veszélyes játék ő számukra is, és ebben biztonsági kockázatokat látnak.
A tegnapi rengeteg városra kiterjedő rakétat és öngyilkos drón támadási sorozat után India már azért megszólalt, és úgy, ahogy persze a diplomácia nyelvén, de rossz hallását fejezte ki. Kína igazából nem láttam olyan nyilatkozatot, hogy reagált volna bármi módon erre az újabb epizódjára a háborúnak. Tulajdonképpen ameddig megy a biznisz, tehát megy olcsóbban a kőolaj, a földgáz, addig nem is várható Kínától semmiféle reakció?
Ugye arról van szó, ugye szövetséges államokra kérdeztél rá az első kérdésben, ugye Kína és India, hát azért nem tekinthető kimondottan orosz szövetséges államoknak, leginkább semleges álláspontra helyezkedtek be, ugye nyilvánosan a békét, tárgyalásokat követelnek, közben üzletelnek Oroszországgal, de azt is látni kell, hogy mondjuk egy Kína számára a nyugati államokkal való kereskedelem sokkal nagyobb súlyt képvisel a kereskedelem mérlegükben, mint az Oroszországgal való kereskedelem, vagyis számukra Oroszország elsősorban a nyersanyagok miatt fontos, és most különösen, hiszen van egy jelentős kedvezmény az Oroszországból érkező energiahordozókra, de hosszú távon, mint kereskedelmi partner, elsősorban arra törekednek ezek az államok, hogy megtartsák a kapcsolataikat a nyugattal. Tehát ameddig most próbálják kifeszíteni a saját mozgásterüket, addig fognak elmenni, ugye nyilvánosan továbbra sem fogják támogatni Oroszországot, valószínűleg nyilvánosan elítélni sem fogják, de addig fognak elmenni, amíg ez nem torkollik mondjuk nyugati másodlagos szankciókba. És hogy ezt látjuk, hogy kínai vagy indiai vállalatok legalábbis nyilvánosan nem mondták ki, de elhagyták az orosz piacokat, mondjuk egy Huawei vagy Xiaomi hivatalosan nincs jelen Oroszországban, hiszen számukra ez egy kockázati forrás, mi van, hogyha európai szankciós listára kerülnek, és elveszítik a kereskedelmük európai szeletét. Tehát közvetítőkön keresztül vannak jelen egyébként Oroszországban, ahogy egyébként számos nyugati cég is, de nem kockáztatják meg azt, hogy közvetlenül ott legyenek. És egyébként ez látszik a kereskedelmi forgalmon is, annak ellenére, hogyha megnézzük az egyes szektorokat, tehát annak ellenére, hogy az energetikai export Kína és India felé növekedett az elmúlt fél évben, ennek ellenére is a kereskedelmi forgalom a Kína és Oroszország között például 36%-a csökkent az első fél éves adatok alapján. Ez azt jelenti, hogy ugye más szektorok sokkal jobban csökkentek, mert még a növekvő olajkereskedelem ellenére is mínuszos lett a kereskedelmi forgalom. És ugye vannak ilyen vörös vonalak, például a rakétatámadás, amire rákérdeztél, hát valószínűleg ez még nem volt olyan vörös vonal, amit mondjuk élesen vagy nyilvánosan elítéltek volna ezek az államok, de hát vannak olyan vörös vonalak, mint például a nukleáris fegyverek bevetése, ahonnan már egyszerűen nem lehetne csendben maradni, vagy semlegesnek maradni, és mindenképpen egy határozott elítélést és további elszigetelést jelentene ez Oroszország számára.
Utoljára hagytam a két legérdekesebb, mondjuk úgy szövetségesét Oroszországnak, az egyik Észak-Korea, amely lehet, hogy nem nyíltan, de talán hadianyaggal támogatja Oroszországot, a másik pedig Fehér Oroszország, amely területéről indított támadásokkal mindenképpen. Ez a két nevezzük úgy, hogy szövetséges állam kitarthat mindvégig Oroszország mellett?
Van az egy különbség a kettő között. Azt gondolom, hogy Észak-Korea inkább csak retorikában szövetséges. Hát hogy mondjam, sok mindenre nem tud segíteni Oroszországnak, amikor ugye felmerült, hogy 100 000 észak-koreai katona menne a frontra, hát nyilván ez egy álhír, egy kacsa volt, ennek semmi realitása nincs, vagy az merült fel, hogy esetleg észak-koreai lőszerek kerülnének át segítve az orosz hadsereget, de hát az ott lévő lőszerek nem feltétlenül kompatibilisek az orosz eszköztárra, és valószínűleg nem nincsenek is olyan szinten, hogy bevethetőek legyenek. Tehát ezek inkább csak a nyilvánosság számára címzett üzenetek, valódi katonai stratégia értéke ezeknek nincs. Belarusz egy másik helyzet, hiszen egyébként stratégia rendkívül fontos pozícióban van, határos a balti államokkal, határos Lengyelországgal, határos Ukrajnával. Tehát jelenleg folyamatos feszültséget, folyamatos veszélyérzetet tud teremteni, ugye Ukrajna számára leköti az ukrán hadsereg jelentős bizonyos részét, hiszen mindvégig fennáll az a lehetőség, az a veszély, hogy akár újra megindulhat egy támadás Belarusz felől, Ukrajna északi részébe. És ugye egy Oroszország ezt nagyon tudatosan csinálja, csepegtetik az információkat. Minden hónapban van egy olyan hír, amely azt mutatja, vagy azt jelzi Ukrajna számára, hogy fennmarad a veszély, fennmarad a biztonsági kockázat. Múlt hónapban ugye például felmerült, hogy esetleg nukleáris fegyvereket vinnék Belarusba, nyáron hadgyakorlatokat tartottak Belarusba, most éppen ugye ott tartanak, hogy létrehoznak egy közös katonai egységet Belarus és Oroszország között, tehát ez elsősorban nyomásgyakorlás szolgál, és azt, hogy lekössék az ukrán erőket, de egy utolsó gondolat, hogy ebben a Belarus hatalomnak nem maradt túl sok mozgástere, hiszen 2020-ban kirobbant Belarus tüntetések túlélését Lukasenka elsősorban Vladimir Putyinnak köszönheti, és ezt most számon is kéri rajta Vladimir Putyin. Tehát Belarus nyugati mozgástere teljesen megszűnt, ugye a szankciók alatt van, senki nem ismeri el Lukasenka megválasztását, és teljes mértékben Moszkvára van rászorulva, így igazából azt teszi, amit Moszkvában megmondanak neki.
Adott esetben lehet, hogy támad is, ha azt mondják neki?
Én azért bízom benne, hogy ezt amennyire lehet sikerül neki elkerülnie, eddig sikerült, pedig valószínűleg volt egy ilyen nyomás is a Belarus vezetésen. A fő adókártya valószínűleg Lukasenka kezében a nyílt Ukrajnában való beavatkozás ellen, az pedig az, hogy pont a 2020-as belarusz tüntetések, ugye vannak mérések, belső mérések is a belarusz hatalomban, amelyek világosan jelzik, hogy egyébként a lakosság támogatása már jó ideje nincs meg, tehát a többség nem áll a belarusz hatalom mögött. A belarusz választók, szavazók, lakosság nagyon protest, 60-70%-ban a jelenlegi rendszerrel szemben van. A rendszer fennmaradása egyedül a katonai rétegen, a szilovik rétegen, ugye az erőszakszervezeteken keresztül tudott érvényesülni, és az adókártya az, hogyha esetleg nagy erőket, katonákat küldenének Ukrajnában, ugye elsősorban a belarusz hadsereg elsősorban sorkatonai erőkből áll, nem hivatásos, vagy nagyon kis részben áll hivatásos hadseregből. Tehát, hogyha ilyen katonákat küldenek, hogy a fegyvereket adnak neki, kik beküldik őket Ukrajnába, hát erősen fennáll a veszély annak, hogy átállnak az ukrán oldalra, vagy akár a belarusz hatalommal szemben lázadnak fel, és ezt nyilván Moszkva nem engedheti meg.
Ben Darzsevszky Anton, posztszovjet térség szakértőt hallották, a Danub Institut kutatási igazgatóját. Köszönjük, hogy rendelkezésre álltál, és jó napot, jó munkát neked, szia!
Köszönöm szépen a beszélgetést, szia, szervusz!